Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ősz harmadik napján, kedden, több emberemlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord is. A napközbeni kánikulában megdőlt az arra napra vonatkozó országos melegrekord, Kőrös Szakán lett az új győztes, 36,5 fokot rögzítettek. Megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Augusztus 23-án minden korábbi mérést meghaladva 3334 megawattot ért el az ipari naperőművek negyedórás termelése. A történelmi csúcs a legutóbbi júliusi rekordot közel 100, a tavaly mért legmagasabb adatot pedig több mint 600 megawattal múlja felül, jelentette az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek lendületes bővülése nyomán az elmúlt hetekben gyakran járt rekord közeli szinten az ipari létesítmények termelése. Magyarország és a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel a BMW Debrecenben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az alapkőletételen arról számolt be, az energiaigények több mint negyedét ez a naperőműpark fogja kiszolgálni a BMW tisztán elektromos autóinak gyártásában. Bemutatták Barcelonában az Audi új modellét, amelynek sorozatgyártása Győrben kezdődik hamarosan. A Cupra Terramarból napi szinten mintegy 300 darab készül majd. Azeri szélenergiát és grúz vízenergiát vásárolhat Magyarország a tervezett zöld energiafolyosó projektben, közölte Bukarestben a külgazdaság és külügyminiszter. Romániában új magas feszültségű áramvezeték épül, amely 2028-29-re éri majd el a magyar határt. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan a bérek. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmén Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től a 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban és 60 tankerületi központ, illetve 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MT-nek. A komoly tó mellett az üzleti élet, az ipar vezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várható a jövő nyárra elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Ukrajna arra készül, hogy győzelmi terve részeként meghatározatlan ideig ellenőrzés alatt tartja azokat a területeket, amelyeket Oroszországban foglaltak el, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Az ukrán elnök szerint nekik egyébként nincs szükségük az orosz területekre, nem akarják ott elterjeszteni az ukrán életmódot, és orosz hadifoglyokat is csak azért ejtettek, hogy ukrán katonákra cserélhessék majd őket. Benyújtotta lemondását Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. Volodymyr Zelenszkij elnök előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre. Rálőttek egy 10 éves diákra Svédországban, egy Stockholm melletti iskola közelében. A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett. A hatóságok gyilkossági kísérletként kezelik az ügyet. A sebesült diákot kórházba vitték. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödő széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-18, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc-Mincenti plébánia káplánjával Papildikó kolléganőm beszélget.
Milyen lépcsőfokokat vagy milyen pillanatokat fedezel fel, amikor megérezted, meg megtapasztaltad azt, hogy a Jóisten ott van melletted, veled, benned?
Mindenképpen a Istennek az a hűséges arca, tehát hogy például az a gondviselő irányítás, tehát ez a nem ajtós toront a házba, hanem szépen lassan. Én szép, hogy az egyházban, meg ugye az emberek életében Isten nagyon sokszor így működik, hogy egy szép lassú folyamat keretében, tehát nem azonnal rögtön mindent. Persze van olyan, aki hirtelen megtér, és mindent megváltoztat maga körül, meg megváltozik az élete, de hogy ez is nagyon fontos, ez a szép lassú, hogy Isten hogyan halad velünk az úton. Ferenc pápának van ez a gondolata, hogy mi az úton lévő egyház vagyunk, és nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy mi nem egy ilyen megérkezett közösség vagyunk, akik megtaláltuk már Jézust, hanem mi folyamatosan keressük, és folyamatosan megtaláljuk. És ugye ez egy kihívás, meg ez egy kaland, meg ez egy küldetés mindannyiunknak, hogy hol találom meg Istent, és hogy az én életemben megtaláltam a szolgálatban, hogy valahogy így erre hívott, hogy az egyházközségben mindenfajta elvárás nélkül, hogy tudok szolgálni szabadon, örömmel, szeretettel, vagy hogy megtartott középiskolába, vagy ha már a szemináriumra gondolok, hogy adott folyamatosan jeleket. Vagy például egy ilyet felvillantok, hogy a hivatásomnál a pontot azért azt tette föl, hogy bejöttem erre a nyílt hétvégére, amit ugye megrendez a szeminárium minden évben, virágvasárnap előtt, és akkor én már akkor egyébként úgy jöttem be, hogy én már tudtam, hogy pap szeretnék lenni, most nyilván nem tudtam, hogy még mi lesz addig, de hogy ezzel az erős elhatározás, hogy jelentkezni szeretnék. És nyilván, hogy tudták az előjárók, hogy aki a nyílt hétvégére ki az már, aki esetleg erre tendál, és ott a Szabó Józsi atyával beszélgettünk, egy ilyen, tényleg egy ilyen jó mély beszélgetés volt. Nyilván azért volt nekem fura, mert egy másik pappal beszélek, így nagyon úgy nem beszéltem úgy csak a saját plébánosommal, de hogy másik pappal megosztani az életem, aki egyébként egy ilyen fontos tisztséget tölt be az egyházmegyébe. És beszélgettünk, és emlékszem, hogy hát egy ilyen másfél héttel később mentünk ott a faluból, meg a szomszéd faluból zarándokolni Krakó, Csesztohova, tehát ezek az ismert lengyel kegyhelyek, ahol én életemben először voltam tulajdonképpen, és volt nyilván mise, és akkor minisztráltam, vittem a ruhámat, és az atyával, egy verbita atya volt velünk, odaértünk Csesztóvába, és akkor hogy misézzünk, és ott volt valami oldal, nem tudom pontosan, hol egy ilyen kápolna-szerű épület, és akkor mi tovább mentünk, hogy ugye előkészüljünk a misére, és kifordultam az egyik folyosón, és pont a Szabó Józsi atya állt előttem, misaruhába felöltözve, harci díszbe, papi feladat ellátására készen, és akkor nekem ez egy olyan váratlan pont volt, emlékszem, és akkor bementünk, és akkor, hogy mégis az hogy történt, és akkor ugye kiderült, hogy zarándokolnak ők, most mennek ők is misézni a két templomba, tehát ha 5 perccel később vagyunk, már nem találkozunk. Sem is tudom, hogy ott van. És emlékszem még a Dolhői Lajos rektor úr oda rángatott ott a páros rendfőnökhez, és akkor mondta ott, nem tudom milyen nyelven már hirtelen azt, hogy akkor jelentkező, most fog jelentkezni, és akkor rögtön bemutatott, én hirtelen azt tudtam, hogy most mi zajlik körülöttem, de hogy utólag értékeltem egy kicsit ezt olyan fontosnak, mert hogy ez véletlen, de hogy a véletlen mögött azért van valaki. Tehát, hogy miért alakult ez így? Tehát, hogy mondjam, mehetett volna a spirit, nem tudom, Rómába is zarándokolni, mély pont ezt tovább, mély pont azon a nap, mély pont abban a percben. És hogy ez tényleg nekem egy nagyon nagy megerősítő jel volt.
De akkor már te jelentkeztél a szemináriumban.
Hát akkor még ugye nem adtam be a jelentkezésem, de az elhatározásom már megvolt. Ezt mindenképpen egy megerősítésnek éreztem. Az első ilyen igazi nagy megerősítésnek, és nyilván a szeminárium évei alatt voltak ugye jelek, meg történések, amik úgy mindezt erősítették.
Elbizonytalanodás?
Az is volt. Tehát, hogy hát néha kicsit úgy sokat teendő, vagy tanulás, vagy kicsit úgy néha besokall az ember, és akkor van egyfajta, hogy csináljam én ezt, haza akarok menni. Van egy ilyen megtartó erő mégis, hogy azért ott a közösség, el tudom mondani, hogyha valami gond van, vagy ott a spiri, meg tudom vele vitatni, és amit a spiri atya mondott, még annak idején nekünk meg a lelkünkre kötött, és ez tényleg nagy igazság, hogy ilyen helyzetben, amikor ilyen bizonytalannak látok magam körül mindent, amikor ilyen kétségek gyötörnek, ez egy olyan állapot, hogy itt ne hozzunk döntést. Mert ebből később megbánások születhetnek. És nagyon sok olyan, mondjuk azt, hogy a szeminárium alatt is, mert akkor nagyon elmennénk ilyen személyes vonalra, de hogy hallottam sok olyan történetet, hogy voltak atyák, akik ott hagyták minden, és hogy megbánták. Van szép családjuk mondjuk, meg szép életet élnek, de hogy azért ott van bennük az a hiány, hogy hát azért én mégis pap voltam, vagy sok olyat hallottam, aki mondjuk szemináriumból távozott. Én magam is átéltem, hogy volt osztálytársaim közül többen is, akik időközben elmentek. Ugye heten kezdtük, 2-3-an el is mentek, meg más évfolyamról is mentek el. Ezek mind-mind traumák voltak, főleg ha volt jobban egy ilyen személyes kötődés. Valaki egy kicsit közelebb áll hozzám, mert értékrendben, gondolkodásban hasonlók vagyunk, és nyilván ez kicsit úgy megérinti az ember, de valahogy meg is erősíti abba, hogy ha baj van, vagy probléma van, akkor azt beszéljük meg, tehát hogy ne hozzunk ilyen hirtelen döntéseket csak magunktól.
Családod számára ez mennyire volt meglepő, hogy a papi hivatást választottad?
Hát úgy a családom rész, édesapám, aki úgy egyháztanástag is, meg ő ugye igyekszik ott lenni vasárnaponként, hogy olyan nagy meglepődés nem volt. De még a rokonság részéről sem. Tehát, hogy látták azt, hogy fontos, jól érzem magam, meg ez egy ilyen jó kiindulás volt, hogy azt csináljam, meg azt tanuljak, amit szeretnék. Tehát, hogy ne az legyen, amit ők akarnak, mert az megint csak olyan dolog, hogy megbánások születhetnek, na, tehát, hogy kidobott évek. Benne volt az is, hogy hát lehet, hogy nem fog tetszeni, lehet, hogy valahogy nem bírom, mégse ez az utam, de mindvégig támogattak. Hát nyilván furcsa volt az elválás, hogy csak otthon voltam 18 évig, elköltözni Egerbe, ma nem megyek haza délutánonként, hétvégente se, mondjuk az első karácsony, hogy csak 25-én, nyilván ezek ilyen első éves traumák voltak, ami mind a szülőknek, mind nekem egy kicsit ilyen, nem is, hogy ez a nagy megrázkódtatás, hanem az a furcsaság, hogy a megszokottból azért kilettem ragadva, a megszokott környezetből, meg az életritmusból, de annyira nem viselt meg. Meg ők is elfogadták teljesen, mellém álltak mindig, végig.
Most már azért néhány hét eltelt, így a szentelés után járunk. A szeminárium évei az mit adtak számodra? Változott benned a papságról alakított kép, meg az, hogy te hogyan szeretnéd majd a lelki pásztori szolgálatodban megélni a hitedet? Ez változott?
Hát mindenképpen változott. Tehát az, hogy beszéltük, hogy úgy nem nagyon volt ilyen közösség, úgy a faluból voltam, és eleve egy közösség közepére kerültem. Tehát a szeminárium azért tényleg fontos közösség, meg tényleg ilyen első nagy közösség, ahogy így Egerbe elkerültem, meg kicsit úgy voltam ezzel, hogy amikor ide kerültem, első két évben tárult ki előttem a világ. hogy az egyháznak a több oldalát megismertem, akár korábban említett karizmatikus vonalt, akár jobban a keleti vonalt, tehát hogy korábban kicsit egyoldalú szemmel láttam, megnéztem, meg tapasztaltam az egyházat. Innentől kezdve a másik oldalról is, az, hogy bazilikába jártunk misére vasárnap, egy hatalmas templomba, tehát hogy nagyon meg kellett ezeket szokni. Utána nagyon jó volt látni azt, hogy az egyházban mindenki megtalálja azt a lelkiségi vonalat, ami az ő hitét vagy erősíti, vagy éppen a hit tapasztalatához ad valamit. Tehát, hogy annyira gazdag a paletta, hogy furcsa lenne valaki azt mondaná, hogy hát én nem találtam semmi olyat, ami úgy az én lelkemnek hat, mert ezt nem hiszem el. Több atyát megismertem, most voltak ezek a lelkipásztori hétvégék is, tehát ez mind arra szólt, én nagyon szerettem például. Már csak azért is, mert egy idő után ugye Eger, bent voltunk, tanultunk, néha kicsit nehéz is volt ebben a közösségben úgy lenni, kicsit fáradtabb volt az ember, és hogy kiszakadni, és akkor hol egy ilyen városiasabb közegbe küldték az embert, hol egy ilyen falusiasabb közösségbe. Tehát emlékszem, az első hely, ahol voltam, a Sárospatak volt, még 2019-ben, májusban, ugye jó pásztor vasárnap, és hogy ott prédikáltam tulajdonképpen így először, és hogy ilyen, emlékszem, bérmálás előtti misén, és hogy milyen sokan voltak, és hogy ilyen furcsa volt, de hogy egy pár mondat után az ember úgy belőtt, mert hú, érezte, hogy akkor hú, végre önállóan beszélhetek minden, és akkor ez egy nagy élmény volt, meg nagy öröm volt. És nyilván sok atyával találkozott az ember ez alatt az év alatt, sok, akár csak a saját tanárai, saját előjárói, sokat tapasztalt, hogy atyák közül is ki milyen. Nyilván mindenből lehet tanulni, tehát hogy kérdezted, hogy hogyan állok a papság felé, hogyan képzelem el, hogy milyen pap szeretnék lenni, ez azért nehéz kérdés, mert akárhogy nézem ez egyházmegyét, nincs két egyforma terület. Tehát, hogy annyira más mondjuk egy jászvidék, mint mondjuk egy borsodi közeg, vagy mezőkövesd, amely kicsit ilyen hagyományosabb, vagy éppen még sorolhatnánk a különböző területeket, hogy mindenhol kicsit mások az emberek, és kicsit így alkalmazkodni kell. Tehát kicsit ez a Páli gondolat, hogy mindenkinek minden elettem, és hogy nem biztos, hogy az a terv, meg az a gondolat, amit én egyik helyen elképzeltem, az már jó lesz a másik helyen is. Mert lehet, hogy nem olyanok az emberek, vagy éppen nem úgy állnak hozzá. Tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen kihívás. És úgy állok hozzá, meg kicsit így ezzel erősítem magam, hogy lesznek kudarcok. Tehát, hogy lesznek olyan kudarcok, hogy elképzelek valamit, hogy ez lehet, hogy jó lehet, és kiderül, hogy nem jó. Mert, hogy mondjam, valakit ez úgy nem érint meg egy-egy dolog. És mindig így állni
hozzá.
De ez
nem feltétlenül kudarc, mert nem tudsz olyat csinálni, amivel 100 emberből 100 elégedett.
Nyilván persze, igen, csak hogy az, hogy az első évek mindenképpen arról fognak szólni, hogy kicsit így kipróbálom magamat is, hogy eddig ugye nyilván 6 év alatt ugye az embernek támadtak gondolatai, hogy hát ezt hogy csinálnám, én mit csinálnék, nem tudom, hogyan szerveznék közösséget, iskolába hogyan tevékenykednék, vannak persze mindenkiben gondolatok, de ez majd a gyakorlatban derül ki, hogy nyilván könnyű így elképzelni, hogy na, akkor megyek és akkor megcsinálom, de majd ott, hogy azért lesznek korlátok, hogy nem lehet azért rögtön, óvatosan, tehát hogy ez mind-mind arra serkent, hogy kicsit így lassítani. És akkor, mint Jézusnál is, hogy nagyon sokszor figyelte ő is az embereket, és csak utána nyilatkozott meg, most belegondolunk, csak az első 30 év erről szólt, hogy hát jó, nekünk nyilván nem, mert kicsit azért úgy tevékenykedni is kell, de hogy nyitott szívvel, meg nyitott szemmel, meg nyitott füllel nézni úgy az embereket.
Beszéltél arról, hogy Sárospatakon voltál az első lelkipásztori hétvégéden, hol töltötted a diakónusi fél évedet?
Miskolcon voltam a Mindszenti templomba. Egy egész nagy egyházközség egyébként, tehát kicsit azért volt jó hatással, mert ahonnan én jöttem, ott már nyilván kevesebben járnak templomba. Tehát, hogy falu időközben meg is haltak, akik ugye templomba jártak. A bazilika is, ugye tudjuk azért, most ez nem egy titok, nagy a bazilika is, nem feltétlen töltik meg. És hogy ott meg azt láttam, hogy azért van vasárnap ugyanúgy elég sok mise is, hogy például a 8:30-es misére, amire mindig fixen jártam, mert az volt a diák mise, hogy ezért megtelik. Na az volt nagy kihívás például ott, hogy mert nem csak diákokkal telítődik, meg nyilván szülőkkel, akik adott esetben nem feltétlen vallásosak. De vannak idősek, akik vallásosak. Vannak fiatalok, akik tudnak valamit a hitről, vannak, akik nem. és hogy valahogy megszólítani őket. És nyilván törekszik az embernek, és úgy rájöttem, hogy nem kell mindig, minden vasárnap, minden korosztálynak valamit mondani, mert akkor ez egy katyvasz lesz. Tehát, hogy időnként jobban figyelni az ott lévő felnőttekre, szülőkre. Most mondok egy példát, ugye sajátos eset volt tavalyi évben, hogy advent negyedik vasárnapja, ugye egybeesett a Szentestével, ugye 24-én volt. És hogy délelőtt, Mindszenten is megvolt a szokásos vasárnapi miserend, és ugye este meg ugye kezdődött a vigília, és aztán éjfél misa, és hogy jó volt látni azt, hogy kivonultunk, és akkor 8:30-esen is, hogy sokan, szülők, gyerekek, minden, és hogy azzal kezdtem így a prédikációt, hogy így megköszönni azt, hogy eljöttek. Mert hogy egy családnál, ahol még több gyerek is van, ugye készülnek az ünnepre, ugye a férfiak forogják be a fát több kevesebb sikerrel, a nők főznek minden, és hogy még rászánták ennek ellenére a készület ellenére az időt, hogy fontosnak tartották, hogy az advent negyedik vasárnapi szentmisén részt vegyenek. Mert érezték, hogy ez még kell a készülethez, mert ez az a negyedik vasárnap még hozzátartozik az eljövetelhez, hozzátartozik a várakozáshoz. És hogy tényleg ez ilyen jó volt látni, és egy kicsit így néha így reflektálni arra, hogy megköszönni, hogy egyáltalán ott vannak. Mert ez sem magától értetődő.
Nehéz ilyenkor egy diakónusi gyakorlat után még visszajönni a szemináriumba? Én úgy gondolom, hogy az ember ilyenkor már vágyik arra, hogy legyen végre önálló, lépjen ki a nagybetűs életbe. Elég volt a 6 év itt a viszonylagos zártságban, ahogy mi ezt külső szemlélőként elképzeljük, és akkor végre élhesse úgymond a saját életét, nyilván azok között a keretek között, amikre egy lelkipásztornak szüksége van. Nehéz volt visszajönni?
Hát nem fogjuk szépíteni, nehéz. Tehát, hogy kint voltam, most értsük jól, azt csináltam, amit úgy szerettem volna, megvolt a feladatom, azt igyekeztem elvégezni, abban helytállni, plébánia életébe besegíteni, de azon túl volt egy önállóság, hogy a maradék időt úgy használom fel, ahogyan én szeretném. És ez ugye kimerült sokszor, hogy atyákat látogattam ott helyben Miskolcon, vagy éppen voltak különböző programok a plébánia életében, úgy részt vesz az ember, és hogy fura volt, hogy 4:30 és kint lehet tovább maradni, nem úgy, mint ugye a szemináriumban. És hogy azért ez egy érvágás, hogy te akár kint lehetsz este 8, 9, 10, 11-ig, visszajössz, és minden visszaáll a régi kerékvágásba. Ráadásul úgy, hogy visszajöttünk, ugye rögtön 2 hét múlva egy ilyen komolyabb vizsga volt, és egy a kimenőjösök 2:30-ig szólt, és akkor azért ez egy nagy trauma, tehát hogy pláne nekem ugye a Miskolc, hogy mondtam, egy ilyen elég nagy közösség volt tele emberekkel, visszajössz, és látod, hogy vannak a szemináriumban 8-an, meg van az a pár előjáró, tehát hogy értsd jól, a szentmiséknek a hangulat és egy kicsit úgy azért érezteti az emberrel, hogy azért nem ez a normális, tehát hogy kint ugye vannak azért emberek, itt meg úgy, hát így magunknak belterjes egy picit, tehát hogy a szeminárium azért mégis, mindig ugyanazok az arcok, ugye reggel azért fáradt az ember, és hogy kicsit van ennek egyfajta monotonitása, ugyanakkor ahogy halad az idő, március, április, már az ember úgy azért gondol a szentelésre, gondol az új misére. Tehát fontosan tartjuk, hogy azért egymásén ott tudjunk lenni többé-kevésbé. Egy jó évfolyam vagyunk, én úgy gondolom, többiek nevébe is, hogy azért úgy igyekszünk összetartani. Különleges volt, azt mindig is szerettem, vagy éppen itt volt idén ez a római utunk. Tehát amit nagyon vártam, hát külön ajándékként éltem meg, hogy annak idején még 4. előtt ugye volt ez a kongresszus, hogy ott találkoztam először a pápával, előttünk ment el a pápa mobillal, akkor ugye jött 2 éve rá a pápa látogatás, akkor ugye kezet is foghattunk vele, tehát közelről látni, és hogy most a szentelés előtt, meg ahogy tavaly is a diakonus szentelés előtt, kaptunk egy olyan ajándékot, hogy ismét találkozhatunk a pápával. És ez is egyfajta megerősítés, meg ez is egyfajta jel. Az egyház földi fejével találkozni, na, hogy mondjam, tehát azért nem mindig adatik, meg ráadásul nem ilyen összefüggésben, vagy ilyen szentelések előtt, úgyhogy én például nagyon vártam, és nagyon jól sikerült, szerencsére az idő is jó volt. Ami meglepetésként ért minket, ezt így nem is tudtuk, hogy az összes diakónus, mert nyilván aki szemináriumban van, úgy többé-kevésbé ott volt, vagy őket mindenképpen vinni szeretik volna, és hogy a pápa előtt ülhetünk az első sorba. Tehát ilyen 2 méterrel az egyházföldi vezetőjével szemben ülni azért, na, az nagy öröm, meg nagy megtiszteltetés azért. És ehhez ez mindenképpen kell alázat, tehát, hogy nem úgy állni, hogy na, akkor most én, aki közel voltam, hanem mindenképpen alázattal elfogadni, hogy az Úr nekem ezt is megadta. És hogy minden ilyen dolgot egy kicsit úgy alázattal fogadni, hogy nem az én érdemem, hanem az ő ajándéka, és ezért hálásnak kell lenni.
szentelés előtt mindig választanotok kell papnövendékeknek egy szentírási idézetet, vagy nem feltétlenül a szentírásból, de egy olyan gondolatot, ami kifejezi azt, hogy hol tartasz akár most a Jóistennel való kapcsolatban, akár azt is kifejezheti, hogy mi az, amit szeretnél majd papként megvalósítani, vagy ahogyan szeretnél élni. Te milyen jelmondatot választottál?
Sokat gondolkodtam egyébként, ugye az évek alatt úgy valaki már úgy készül, hogy na, papként majd milyen jelmondatom lesz. Tavaly diakonus szentelésen a Spiri atya kérte, hogy válasszunk egy jelmondatot. Nem feltétlen papi jelmondatot, hanem most válasszunk egy jelmondatot, ami most engem meg fog határozni. Lehet, hogy a papszentelés utántól is, mert az lesz a végleges, de lehet, hogy csak erre az egy évre. És akkor gondolkodtam, amit egy kicsit úgy közelének érzek, és eszembe is jutott, hogy annak idején még a szeminárium előtt láttam egy videóban, hogy II. János Pál pápa imádkozza a 27. Zsoltárt olasz nyelven, és hogy mellé ilyen videóbejátszások voltak az életéből, egy ilyen összevágás, hogy nem tudom, hogy vonul be misére, hogy emberekkel találkozik, kezet fog, és hogy volt a Zsoltárnak egy olyan része, ahol ugye a képpel összhangban úgy nagyon megfogott egy rész, és az volt a Zsoltár idézet, a 27. Zsoltár 13. verse, hogy hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén. És hogy ez egy kicsit olyan kép társult, meg az egész videóban olyan képek társultak, ami bennem azt erősítette, hogy az Úr javait meglátni nagyon sok esetben leginkább a pap tudja. Aki látja emberek életét, lelki alakulását, Isten hogyan emelte föl a bajból, a, nem tudom, a krízisből, egy gyász után, vagy éppen hogyan részesítette valami különleges, nem csak hogy kegyelemben, hanem valami ajándékban, valami megtiszteltetésben, és hogy az emberek ezért hálásak, és hogy a papa az, aki igazán belelát ebbe, hogy az Úr mit tesz az emberek életébe. Azért örülök, hogy az Úr eszembe jutotta ezt a mondatot, de ez egy ilyen képet választottam, ami megint csak véletlen, így elém hozott az internet egy olyan képet, ahol egy utolsó vacsora jelenet van, de hogy nem az a szokványos, a Leonardo féle, hanem körbeülnek az apostolok, egy kicsit ilyen keleties ikonszerű, körbeülnek, és Jézus ül középen, megtöri a kenyeret, középen van a Szentvér, és némelyik apostolnak a keze így ki van tárva, mintha papként ugye koncelebrálnának, és már ez úgy utólag esett le nekem, hogy kitárt kar, koncelebráció, és hogy kicsit tulajdonképpen a liturgia az az esemény, a keresztény meg a katolikus ember életébe, ahol az Úr javait másképpen próbáljuk nézni, mert mindaz, amit mi látunk az emberek életében, az merőben földi. Hogy Isten ebben a földi életben mit tesz az emberrel. De a liturgiában azt látjuk, hogy mit készít az embernek előre. Tehát, hogy kicsit ugye a liturgia ugye mindig múlt, de a jelenben, de mégis a jövőt készíti elő, és a jövőt mutatja be, és belekóstolunk tulajdonképpen a mennyországba, ahol nyilván nem ilyen formában zajlik a szentmise, ahogy mi ünnepeljük, hanem abba az Isten dicséretbe, ami ott megnyilvánul. Mi nyilván azzal tudjuk, azokkal a földi eszközökkel, meg lehetőségekkel, amiket kaptunk, meg amit adott az Úristen, meg ami előtte kedves. De ott már egy egészen más formában zajlik, és egy kicsit ide próbálunk felnőni, és ugye a liturgiában meglátni az Úrnak a javait, akár amit a Szentíráson keresztül ad, akár amit a saját testével ad, hogy táplál bennünket, és hogy kicsit így összekapcsolja ezt a földi világot, meg az égi világot. És hogy ez a jelmondat, meg ez a kép úgy bennem úgy legalábbis, lehet, hogy külsősnek úgy nem, de bennem ez így csapódik le, és ezért örülök, hogy ez így összeállt, hogy ez az idézet, ez a szent kép, és hogy ez a gondolat így meghúzódik mögötte, ami nagy erőt ad, meg nagy lendületet.
Én azt kívánom neked, hogy az Úr javait ne csak meglásd, hanem meg tud mutatni minél több embernek. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Köszönöm szépen én.
Kedves hallgatóink, Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc Mindszenti plébánia káplánjával Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! 2013-ban a gödöllői premontrei perjelség a plébániai közösségek gyülekezetek számára egy 48 órás anyagot tartalmazó DVD-t adott ki, amelynek címe Hangzó népzsolozsmák. A hatalmas gyűjteményből most egy hétköznapi vesperást fogok önöknek bemutatni, amelyet a gödöllői premontrei szkóla és a Krisztina szkóla énekelnek. Az officiáns Balogh Pius premontrei perjel. Az elhangzó vecsernyét a Népzsolozsmák című kötetből halljuk, amelyet a Szent Ágoston liturgikus megújulási mozgalom adott közre 1990-ben, és amely az esztergomi breviáriumra épül. Egyházzenészként szívből kívánnám katolikus és protestáns testvéreimnek egyaránt, hogy ízleljék meg a közösen énekelt imádság erejét és szépségét. Viszont hallásra!
Deus in adiutorium meum interna, Domine, adiuvantum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Megmagasztosan a te bűveid.
Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Megértik az igazságot, és a bűneimet kitartanak mellette szeretetben. Mert olyan így is véde, ez az ő választottainak osztály része. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek. Mindig megkezdetben valamos és mindenkor, és mindörökkön örökké amen. Jövel Krisztus jegyesen, és fogad a koronát, mely az Úr elkészített számodra mindörökké. Imádkozzál életünk Kárpátházi Szent Margit, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
Könyörögünk, hallgass meg minket, üdvözítő Istenünk, hogy miképpen most Árpádházi Szent Margit szűzünnepén örvendezünk, azonképpen megtanuljuk tőle azt a lelkületet, melyel önmagát neked szentelte, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és
kedves hallgató! Doing dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.